Június 10-én volt a szecesszió világnapja, és a Somogyi Könyvtár minden jeles alkalomra, illetve amire azért tud kincseket közzétenni a nagy közönség számára, akkor egy kiállítást rendez, és itt van egy nagyon érdekes kis kiállítás, a szépség lázadása, a szecesszió Szegeden, az építészeten innen és túl. Csizmadia Edit könyvtárost kérdezem, hogy milyen rendező elv alapján állítottad össze ezt a tárlatot?
Az alapkoncepció az volt, hogy talán a legismertebb részét a szecessziós témának, amellyel leggyakrabban találkozunk, az az építészet, de nézzük meg egy kicsit tágabb környezetben is, hogy honnan indult, mik voltak azok az események, amelyek már ennek a stílusnak, az életszemléletnek az előfutárai voltak, és ennek mentén jussunk el oda, hogy ezek épületekben is megnyilvánulnak, de nyilván nem csak ebben. Ezért az épületbemutatásokon kívül fontos helyet kaptak a könyvművészeti albumok, olyan összeállítások, ahol kötésekben, borítókban, könyvgrafikában, díszekben megjelenik a szecessziós motívum, ugyanígy az alkalmazott grafikában, vagy éppen annak a kiemelése, hogy az építészek milyen gazdagon díszítették és használták a szegedi iparosok, főleg a díszkovácsok, vagy az üvegműveseknek a munkáit egy-egy épület elkészültekor, ezek nagyon-nagyon fontos szerepet játszottak az összhatás elérésével.
És már rögtön itt van egy iparművészeti kiállítás, 1901. szeptember-október Szegeden, még 20 fillér volt ennek a kis lapnak az ára. Szóval itt az első tárlóban mi mindent láthatunk?
Itt egy általános bemutatás van magáról a szecesszióról, tehát hogy mi a jelentése, mikor indult el, minek a jegyében születtek az első alkotások, és egyáltalán mik a fő jellemzői. Tehát nyilván, hogyha valaki hozzánk ellátogat, akkor nem föltétlenül abból indulunk ki, hogy már mindent ismer erről, hiszen pont az volna a célunk, hogy ismeretterjesztő bemutatás történjen a Somogyi Könyvtár anyagából, és az általános bemutatás után az első ilyen megjelenés, az a világkiállítások nyilván néhány dokumentummal az illusztrálása. Itt az 1901-es iparművészeti kiállítás az azért is érdekes, mert itt párhuzamba tudjuk állítani az 1900-as párizsi világkiállítás bemutató katalógusra, ami látványában is nagyon szép, hiszen nagyon szép színes címlapja van, és hát ezután eltelik egy év, és ennek a kiállítási anyagából, amellyel Magyarország képviseltette magát akkor, ebből kerül ide Szegedre ősszel 1901-ben egy válogatás, tehát hogy ilyen formán mondhatni első kézből látja a szegedi közönség ezeket a főként iparművészeti tárgyakat. És ez a katalógus, ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt a könyvtár állományában őrizzük, ez kutatható, kézbe vehető, és rengeteg információt tudunk ebből kinyerni, hiszen ennek a bevezetője tulajdonképpen megelőlegezi azt, hogy hogyan is viszonyul a saját korabeli művelt közönség ehhez a stílushoz, mit lát ebből a kortárs, mi a cél egy ilyen kiállítással, és emellett még a kiállított tárgyaknak és kiállítóknak a jegyzéke is megtalálható, és itt már képviselteti magát a szecessziós iparművészet színe java, tehát itt Roth Miksával találkozunk, zsolnai kerámiákkal találkozunk, és ezek közül a tárgyak közül vásárolhattak is itt Szegeden, tehát itt már látszik, hogy van egy közvetlen forrás arra, hogy ezek bekerülhenek a szegedi otthonokba. Az egy nagy szívfájdalom egyébként, hogy belső enteriőrt, szecessziós szobabelsőket nem tudunk így bemutatni. Nincs ilyen múzeum, nincs szecessziós múzeumunk, de ezekből talán tudjuk egy kicsit elképzelni, hogy mi minden lehetett ezekben a lakásokban belül, mert az épületeket látjuk, a külső homlokzati díszeket, de hogy milyen volt egy szobabelső, milyenek voltak a kerámiák, a fajanszok, a tapéták. Szecessziós stílusban azt hát ilyen formán tudjuk, hiszen tárgyi emlék nagyon kevés maradt.
Lenne létjogosultsága, tehát egyáltalán egy szecessziós múzeumot itt Szegeden létre tudnátok hozni?
Nyilván, hogy ez nagyobb volumenű munka, de az, hogy jó lenne Szegeden egy olyan szecessziós múzeum, vagy legalábbis egy szoba, vagy egy olyan részleg, ahol ezt be tudnánk mutatni az érdeklődőknek, akár a helyieknek, akár a turistáknak, én azt gondolom, hogy az mindenképpen jó lenne. Egy szecessziós épületben legalább egy rész, amikor meg tudjuk ezt az időutazást, ezt az időkaput lépni, hogy akkor belépnénk egy ilyen belsőbe, ahol tényleg az, ami lévenné körül a mai látogatót érzékelhetően, tehát élményszerűbben, mint ami 100-120 évvel ezelőtt egy valós polgári környezet volt.
És itt van rögtön egy név, Tonelli Sándor, és az az oklevél, amelyet ő kapott a londoni magyar kiállítás alkalmából.
Igen, ez is itt a világkiállítások, a nemzetközi kiállítás viszonylatában kell értelmezni. 1908-ban volt egy olyan bemutatkozás, ahol szintén a magyar iparművészet színejava vonult föl, és hát ebben a munkában, az akkori magyar kiállítás szervezésében voltak nagy érdemei Tonelli Sándornak, aki később ugye a Szegedi Iparkamara vezetője volt, és hát hozzá kapcsolódik, hogy itt van ez a nagyon szép nyomtatvány, korabeli oklevél az ő nevére kiállítva, és hát mellette azért el tudtuk helyezni Tonelli Sándornak egy szecessziós ex librisét, tehát könyvjegyét, egy könyvtárába tartozó kötetből, illetve ennek a londoni kiállításnak az útmutatóját, vagy hát egy ilyen kisokosát, ami szintén a könyvtár gyűjteményében megtalálható. Ez érdekes összetársítani a köteteket ezekkel a nyomtatványokkal, mert egy-egy rendezvény, programot vagy eseményt azt jobban tudunk összképében látni, hogy mik is történtek. Nyilván ez azért jelentős, mert akkor olyan tömegbe mehette ki, hogy volt létjogosultsága egy ilyen kis kalauznak a kiadására is. Láthatóan ekkor már a tömegturizmus felé haladunk, ez nagyon sokat jelentett egyébként. Tehát maga a századfordulónak az a robbanásszerű fejlődése nem csak ipari, technikai vívmányokban jelenik meg, hiszen a telefon, az információ áramlása, tömegek indulnak el, egész széles néprétegek, kisebb-nagyobb utazása, tehát hogy az információ, az új impulzusok, a tágabb környezetnek a megismerése, az új befogadása, ez mind ebben a kontextusban értelmezhető. És így Szegedre is nagyon gyorsan átkerültek ezek a dolgok, és hát megjelennek a város életében, ezt próbálja lekövetni, hogy a Szegedi Iparművészeti Kiállítás is 1901-ben már egy nagyon friss dolgot hoz, és mutat be a közművelődési palota termeiben. Ezekről már vannak fotóemlékek is. Például van egy nagyon jó Keglovics sorozatunk, amikor egy szakfolyiratban a fotográfus végig fotózza a termeket, és így már el tudjuk képzelni, hogy mi minden volt ott. És hát van hozzá egy katalógusunk is, ez is nagyon fontos.
Csodálatosan szép kiadású könyvek, tehát már maga a borító is annyira illusztrés, hogy a szemet oda vonza.
Azért is a címe a szépség lázadása a kiállításnak, mert hogy az esztétikum, a szépség bűvölete az mindenképpen egy meghatározója ennek a stílusnak. Nyilván ízlés kérdése, hogy ki szereti ezt a fajta díszítettséget, de ezt is abban a környezetben kell értelmezni, hogy itt egyedit szerettek volna. Valami, ami más, ami friss, ami új, ami dekoratív, és ez nagyon sokszor legyen aranyozott, legyen kimunkált, de ebben is nagyon sok minden van. Tehát van magyaros motívumokkal díszített borító, van nagyon szép virágmintákkal, például a Szicsi album Arany János balladájának mind díszkiadás. És ezek elsősorban előfizetőknek készült alkalmi számok voltak, tehát nem napi gyakorlat volt azért, hogy minden így készül el ilyen gazdagon díszítve vagy aranyozva, de amikor ezek a főleg karácsony tájékán megjelent és bibliofileknek, rendszeres előfizetőknek, gyűjtőknek szánt alkalmi albumok vagy díszkiadások, azok viszont nagyon illusztrisak voltak. Tehát bőr, sejemkötés, domborítás, csatok, tehát magában a kivitelben is mindent fölvonultattak. És van még egy érdekes másfajta gyűjtés, az Coloman Moser mintáinak a gyűjteménye. Ebben a kötetben kifejezetten tapéta minták, olyan minta kollekció van, amit aztán anyagokhoz, díszítésekhez gyakorlatban is tudnak használni. Ez egy sorozat része egyébként, de ez például egy nagyon nagy kincs, hogy ez nálunk itt látható.
Pont ez ihlette meg a kérdésemet, mert hogy ma én úgy látom, hogy a szecesszió kezd visszajönni, tehát például lakberendezésnél nagyon-nagyon jön. Pont ezeket a mintákat látva egyre inkább megjelenik tapétákon, a bútorokon, a stílus a lakásoknál.
Hát, hogyha nem volna ez egy nagyon furcsa képzavar, akkor reneszánssal éri a szecesszió, tehát, hogy ezen túlmenően nyilván mindig is volt egy olyan, hogy szeretünk visszanyúlni egy előző kornak az eszményéhez. Tehát, hogy van ebben egy olyan dialektika, hogy letisztulnak a formák, aztán meg egyre pazarabbak, és akkor ezek így hullámoznak, akár a divatban, hogy mindig visszanyúlunk egy generációval, két generációval korábbinak. De mindazon túl voltak olyan kezdeményezések már régebben is, mondjuk lakberendezésben, hogy valaki ebben a stílusban szerette volna berendezni, és hogy lekövették a tapétát, a bútorokat, a tárgyakat, az egész így. Nyilván a használati tárgyak modernek voltak, csak hogy maga a stílus az ezt sugározza. Régen azért egyszerű volt talán, több évtizeddel korábban, több volt a tárgyi emlék, hogy még lehetett vásárolni kereskedőnél erre-arra, meg lehetett ezeket találni, ahogy a paraszbútorokat egy időben nagyon vásárolták és újították föl. Ebben is voltak, akik ennek a stílusnak a szerelmesei voltak, vagy meglátták benne a szépet, a csorba törött mosdókagylóban is akár, de most valamiféle eleganciát sugároz. Azt a korszakot, én azt gondolom, amit ugye boldog békeidők stílusának szokták nevezni, nyilván ebben volt egy az első világháború előtti korszakos életérzés, ami aztán nagyon megváltozott, és ez felé mindig van egy visszavágyódás. Sokféleképpen lehet ezt értelmezni, a saját korában sem szerette mindenki a szecessziót, akkor is voltak erről viták, akkor is nagyon sok hivatal kifejezetten kikötötte itt a pályázatoknál, hogy a szecesszió az mellőzendő. Mert hogy nem találták abban a korban elég tekintélyparancsolónak, elég maradandónak vagy időtállónak, mert egyfajta ilyen vad, kicsit túlhajtásokkal teli divatáramlatnak fogták föl. Ez akár építészetben, irodalomban, képzőművészetben valahogy túl egyedi és túl egyéni volt, és attól a sematizmustól vagy akadémista fölfogástól nagyon eltért, ami kialakult, és hát a konzervatívabb vonal az nagyon ellene próbál dolgozni, de a szecesszió az láthatóan megtalálta a maga helyét. Szegeden kifejezetten bérpalotákban jelenik meg ez zömében, néhány iskolaépület, és ezek a családi, illetve főként bérpaloták azok, amelyeket most akár a szecessziós útvonalakban, vagy bemutató sétákban, mint kiemelkedő építészeti alkotásokat mutatunk be a korszakból.
És ha már emlegettük a bérpalotákat, akkor itt van Szeged egyik impozáns épülete, a Rögpalota, és rögtön magyar edeneve.
Így van, tagadhatatlanul nemzetközi szinten is Európában biztosan, hogy jegyzik és egyedülálló építészeti alkotás a maga megoldásaival, részleteiben is, összhatásában is. Ma is megvan az a hűha érzés, amikor meglátja valaki ezt először, és hát képzeljük el, hogy ez 1907-ben, amikor elkészült, akkor mekkora átütő erővel jelent ez meg. Magyar Ede szecessziós építész, akinek az élete Szegeden zajlott, és az alkotásainak is a zöme Szegedhez köti, itt is halt meg, ugye nagyon korán, 35 évesen önkezével vetett véget életének, és gyakorlatilag nem több, mint 8 alkotói év termése. Néhány épület van a Délvidéken, Hódmezővásárhelyen, a Kaposvári Színháznak a társépítésze volt, de azért mégis, ha Magyar Ede, akkor a Rögpalota. És a Rögpalota az a közintézmény, ami látogatható, mint képzőművészeti galéria, összművészeti központ, és hát ennek az újra fölfedezésében elévülhetetlen érdemei vannak Bakonyi Tibornak, hiszen az ő kutató munkája elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a köztudatba kerüljön az épület és az alkotó, és ezáltal abból a leromlott állapotából, ahogy sorsára volt hagyva mondjuk a 70-es években, egészen más funkciókban abból ki tudta hozni. Egyrészt a szakma, tehát hogy a művészettörténészek és az építészek figyelmét fölhívta rá, másrészt pedig helyi szinten a védettség okán. És hát emellett vannak ugye egyrészt a régi fekete-fehér nagyon szép részletek képei a palotáról, illetve a portáloknak, az üzletportáloknak, a rajzai Tipit Jánosnak a munkájából, a Szeged Vast Művessége, ott Pápai Antal és Tipit János hozta ezt 80-as évek végén létre, hogy tulajdonképpen föltérképezték ezeket a kapurácsokat, a zászlótartókat és egyéb mindenféle vasmunkát, ami önmagában is értéket képvisel, de így együtt az épülettel egységben pedig kifejezetten emeli ennek az értékét. A Rögpalota esetében Fekete Pál volt a diszkovács, aki szintén nagyon tragikusan korán hunyt el. Ő a zsinagóga építésének, a vas munkáinak is mesteri kidolgozója. Úgyhogy azt reméljük, hogy ennek nyomán, az érdeklődés fölkeltésével, hát megnyitjuk azt a kaput, hogy a tudásra, az ismeretszerzésre, a város értékeire nyitott látogató kap valami pluszt, és talán el is indul a felé, hogy egy kicsit tudatosabban szemléli majd a környezetét.
De azért milyen jó, mert ugye azt beszéltük korábban a riport előtt, hogy nagyon kevés a fotóanyaga a könyvtárnak, ugye a szecessziós épületekről, de azért ezeken a képeken, amiket itt látunk, régi képeslapok vagy fotók, annyira jó, mert látjuk, hogy milyen volt, és most milyen, mert ugye ezeket az épületeket nem hagyták az enyészetnek, legalábbis a többségét próbálták megmenteni.
Igen. Tehát vannak nagyon hányattatott sorsú épületek, de azért mégiscsak van ebben valami olyan, hogy nekünk az is a dolgunk, helyismereti témával foglalkozó szakembereknek, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan történt ez a változás. Tehát, hogy annak az ívét bontsuk ki, hogy amikor megépült, ki volt az építető, mi volt a cél, ki választottak hozzá, egy magyar terv rajzzal is próbáltuk kiszélesíteni ezt, tehát, hogy maga a terv, aztán a megvalósult épület, és utána az évtizedek, ahogy Pompájában, a régi képeslapon, amikor még látjuk tornyokkal, díszekkel a virágkorban, és utána a romlott állapotában, és ez mindig egy ilyen releváció, amikor az ember gyűjtő vagy kutató munka során talál egy-egy ilyen képet. Nem az volt a cél, hogy ezt az épületet fényképezzék. Lehet, hogy a Goldschmidt palota esetében a Bartók teret fényképezték az 50-es években, de ott volt az épület, és ezért maradt fönn egy olyanunk, amit megnagyítva jól kivehetőek azok a virágdíszek, ami ma már egyáltalán nem látszik. De ha lenne egy olyan lehetőség, hogy felújításra kerülne a sor, akkor ezekből a részletekből már nagyon sok minden. Tehát, hogy ez egy nagy tanulsága ezeknek a munkáknak, hogy a fotódokumentum rettentően sokat jelent, és valóban, ha egy torony, hogyha egy kapuhaj látszik benne, akkor az is fontos, mert lehet, hogy utána nincs. És nincs ismeretünk róla, és még ha tudnánk is rekonstruálni, akkor se volna mihez nyúlnunk, mert ezt nem föltétlenül helyezték el a tervanyagban. Tehát, hogy ilyen részletességgel nem volt kidolgozva. Úgyhogy a Goldschmidt palota esetében az 50-es évek végén az átépítés előtt látszik, hogy nagyon leromlott volt az épület, és akkor azt a megoldást választották, hogy ez az előző kor letűnt divatja, és hogy funkció volt a sok lakás, az egységes térkialakítás, emeletráépítéssel oldották meg ezt az épületet is kívül, hogyha most elmegyünk, akkor nyomaiban sem hasonlít, a tornya elveszett, rajta van egy ilyen sipkaszerű kis záróelem, és csak akkor látjuk, hogy mi volt annó, amikor a kapuajba belépünk, mert az nagy szerencsénk, hogy megmaradt.
Igen, egyébként ezeknek az épületeknek a belső terei is őrzik? Tehát megvannak, vagy azok is nagyon leromlott állapotban vannak bizonyos épületeknél?
Hát részben. Tehát a Goldschmidt palota esetében ennél az épületnél nagyon látványos a kint és bent. Itt a külső szemlélőnek semmit nem jelentene. Itt el kell jutni a kapuig, és már maga az a rovarszemet mintázó kapu, az már jelöli, hogy itt valami más volt, és akkor a kapuhajban a táncoló lányok forgataga fogadja, mint ilyen vendégbehívó virágcsokorral egy nagyon lendületes. A táncoló lány egyébként az magyar eredet több épületén visszatér, de hogy ott belépünk, ebben a néhány nézetméterben megérezzük azt, ami akkor lehetett, és hogyha ez van belül, akkor mi minden lehetett kívül, és a kettő együtt milyen hatást keltett. És ez egy korai munkája Magyar Edinek, hasonlóképpen csak még kevesebbet látunk belőle, őriz ilyen fajta emléket, az a Schaefer Palota a Feketeses utcán, ahol egy régi képeslapon látjuk, illetve a tervanyagból a tervrajznak egy ilyen kis kicsinyített mását, hogy itt is egy nagyon gazdagon díszített, csodaszép cizellált toronnyal alakította ki ezt az egyébként hatalmas épületet. Ami megmaradt belőle, az a két leláncolt sas az egyik sarkon, ami a torony részt egy konzolként alátámasztja, és hát nagyjából az vehető ki, hogy a közép részen, ott pedig valószínűleg volt egy kiterjesztett szárnyúsas. És hát ma pedig ezt látjuk, torony nélkül, diszek nélkül egy csonka épület. De ez nem az 50-es években, ez már a 20-as években elvesztette a díszeit, valószínűleg egy ilyen építési vagy kivitelezési probléma miatt aláázhattak ezek a külső díszek, és hát akkor sem volt a gazdasági világválság idején, nem bővelkedtek forrásokban, és hát egyszerűbb volt egy bérlakásnál a díszeket leszedni, és arra nem költeni. Illetve még a Vőber György palotája, Vőber palota rajzát látjuk itt, és annak néhány része, de ez egészen más típusú, ez már a késői, ezek a lekeretített erkélyek, az anyaghasználatban megjelenik a kerámia, tehát sok újdonságot talán a belga szecesszióhoz kötik leginkább a szakírók. Tehát korszakok vannak, tehát van mondjuk a nagyjából a 70-es évekből egy fotó róla, illetve hát ez is nagyon érdekes, hogy egy olyan színezett reprintképes lap, amely a Csirkepiac nevet kapta. Egyébként tényleg az volt ott az annak útájéken, itt látjuk a képen, hogy milyen tömegek sorjáztak ott, és hát abban pedig látszódik egy kicsit távolabbról egy másik szögből a palota, aminek szintén egyébként a tornya az egy nagyon érdekes. A torony az Magyar Edénél mindig nagyon hangsúlyos volt. Egyrészt, másrészt ez a fajta egyéniség, fölszabadulás, ez a fékevesztett játékosság, ami jellemzi ezeket, és Magyar Edét nem kötött igazán sem iskolák, sem mesterek, tehát ő nagyon öntörvényű, mondhatni zseni volt, szimbólumokkal dolgozott, és hát ha már Magyar Ede és tornyok, akkor hát kihagyhatatlan az Ungármeyer palota, a Dugonis térre néző. Akkor a maga korában, 1911-ben adták át a luxusbérpalota kategóriájú, tehát az volt a mindenben a leg-leg-leg. Vasbeton elemeket használtak már ennél az épületnél, és ez akkor nagyon új volt, tehát hogy Magyar Edénél nem csak a megvalósítás, a technikai vívmányoknak a beépítése is, tehát nagyon innovatív volt, és ő már ezt használta, így három emeletes bérpalota jöhetett létre, amelynek még a felsőbb szintjein még poroló, meg mosókonyhákat is elhelyezett, tehát ez nagyon kiragyog a környezetéből, és látványos bádog elemekkel, és főleg a torony sisakkal koronázza meg, ami tulajdonképpen az utcaszintről nem feltétlenül látható, viszont aki távolról jön a városba, valóban a építető Ungár Benő és Bájer Áron építetőknek a szándékát jól kifejezi, hogy messziről vonzza a tekintetet, hiszen a dísztek javarésze egyébként a tetőzeten van. Felsőből egy nagyon minimális kis emlék van, egy kis rajzocska, amit Takács János Magyar Ede közvetlen munkatársa vetett papírra. Ezek nagyon kis apró dolgok, elég rossz állapotban is van, de digitalizáltuk és erősítettük, ahogy lehet a vonalakat, és azért mégiscsak van egy olyan belsőről képünk, hogy milyen lehetett. A belső stukkoknak egy része az egyik üzletben ma is megcsodálható, pazar. Tehát, hogy mi mai szemmel is. És hát ennek is néhány átépítési fázisa, hiszen volt ez, amikor több felújítást megért, és akkor az üzletportálokat például teljesen átváltoztatták. Erről is van néhány ilyen emlék.
Zsinagóga, mert hogy azt sem hagyhatjuk ki a sorból, az új zsinagógát.
Hát a bőségzavara is, hogy Magyar Ede mellett mindenképpen meg kell említeni Baumhold Lipótnak a nevét, akit leginkább a nagy közönség Magyarország legnevesebb és legfoglalkoztatottabb zsinagóga építőjeként ismerhet, de Szegeden és néhány nagyobb városban polgári épületeket is, lakóházakat is épített, hivatali épületeket is, és Szegeden kifejezetten sok van. Néhányuk pedig kifejezetten olyan helyen van a belvárosban, amely meghatározóvá teszi. Wagner palota a Kárász utcán utca, vagy Kölcsei utca sarkán, az új Wagner palota, az úgynevezett U-ház, 1911-ben nagyjából párhuzamosan az Ungermayer palotával járunk, tehát ez is egy három emeletes bérpalota, egészen más stílus képviselt, ő inkább a geometrikus szecesszió, vagy a historizáló szecessziónak az elemeit használja, tehát sokkal inkább a pécsi berlini mintákat követi, és őnála például megjelennek a vasmunkák mellett, itt éppen Kecskeméti Antal volt a vasműves, de mellette meg kell említeni Pór Sándor üvegművesnek a nevét, aki pedig nagyon szép színes üvegablakokkal díszítette az épületet, és ezek ma is láthatóak. Nyilván ezek lakóházak, tehát itt nincsen szabad bejárás, úgyhogy ezek mindig olyan különleges és engedélyezett alkalmak, amikor egy-egy csoporttal oda el tudunk látogatni. A zsinagóga pedig összességében morbizánci elemekkel épült, hatalmas, monumentális épület, és az üvegei kifejezetten a szecessziósak, és ebben egyrészt az ünnepeknek az ábrázolása, és hát a kupolának a gyönyörű, a mennyet, az égboltot megjelenítő, gyönyörű kék színben pompázó üvegcsodája, amelynek a mestere Rót Manó volt, Rót Miksa testvére, akire így a báty árnyékában egy kicsit kevesebb fény vetül, de nagyon jelentős, kivételesen szép munkák kerültek ki a kezek közül, és hát ehhez persze kellett az, hogy az építész, mellette az iparművészek, a vasműves tudás, az üvegművesek mind hozzájáruljanak ennek az összképnek a kialakításához. Kevésbé ismert talán a szegediek körében, hogy itt van például a szegedcsongrádi takarékpénztárnak az épülete, mellette annak a bérpalotája, amit mi vasalóházként emlegetünk. Nagyon sokszor ezek az épületek, mivel Baumhorn sokkal inkább törekedett arra, hogy egybeforjon vagy belesimuljon a városképben, nem annyira látványosak és szembeötlők, oda kell menni, és egy kicsit szánni kell rá időt, hogy a részleteiben megmutathassa magát az épület, és ezeket felfedezve nagyon sok plusz kapunk, még akkor is, hogyha lehet, hogy már évek vagy évtizedek óta elsétálunk mellette, vagy oda járunk gyógyszertárba, vagy éppen ügyeket intézni. Úgyhogy ezek mind olyan rejtett kincsek, amik egyébként a szemünk előtt vannak.
De az annak útnál lévő református palota is ide tartozik a szecessziós épületek többségéhez.
Igen, az egy magyar erejű épület, kifejezetten a református egyház céljaira hivatali épület volt, illetve iskola. Tehát erre utal a két mozaik a homlokzaton, a magvető és az aratónak a szimbolikája, mint bibliai motívum, illetve a középen található teraszos részen pedig az éneklő és olvasó gyerekek szoborcsoportja. Az már szintén a késői magyar edélyhez tartozik. Ott egy hatalmas tömegű épületről van szó, amit egy V-alakban megnyitott, és így a fény, ami szintén a szecessziós épületeknek magyar edélynél meg különösen fontos, hogy minél több fény járja át az épületet, levegő és fény. Tehát a fejlődés, az élettelteliség, a búrjázás, tehát hogy ez mind hozzátartozik ennek a stílusnak a filozófiájához.
Azt hiszem, hogy az egész könyvtárat tele lehetett volna tenni tárlókkal, amikről itt beszéltünk, csak hát természetesen azért mindenről nincs anyag. Ebben a tárlóban mit tartottál fontosnak, hogy bemutassatok?
Hogyha lehet ennyit személyeskedni, akkor amit a kiállítás szerkesztője nem szeretne kihagyni, hogy azért maradjon erre is egy kis tér, hogy meghívók, hogy nyomtatványok, címtárak, fotók, hogy az élet minden területén, amikor mindent átjárt ez a stílus, tehát, hogy nem csak az épület, de hogy ha kinyitott egy folyóiratot, akkor ebben a korban nagyjából ez volt. Tehát, hogy azt szerettem volna ezzel illusztrálni, hogy mi vehette körül a kor emberét a hétköznapokban, milyen formanyelvvel találkozott, milyen vizuális művészettel találkozott. A meghívók nagyon szépek, tehát nagyon szépen kimunkált, és hát minden jegyében a nőalak, a kalapok, a madára, az indákon növő vadrózsa, amely fölfut a fán, a keretezések, a betűtípusok. Beillesztettem egy olyan összeállítást, ahol a nyomda használt sablonokat, és voltak ilyen könyvdísz összeállítások, hogy miből válogathatnak. Tehát volt egy ilyen ajánlat, vagy éppen egy ilyen szecessziós iniciália, amelynek a betűi természetesen a háttérben vagy sodró lendületű növényi minták, vagy pedig nő alakok, akinek a haja az, ami elindul, és szinte egy ilyen önálló életet él, vagy éppen növényi mintává összefonódik, vagy átváltozik. És néhány reklám, itt Rany Károly ékszerésznek van több ilyen jól tervezett motívuma, ebben is természetesen a kalapos nő, aki egy gyöngysort igazgat éppen, és Ópetrovics Emilnek, egy elfeledett grafikusnak a munkáit látjuk ezekben a reklámokban.
Olyan érdekes, mert mindig azt mondják, hogy ne visszafele nézzünk, hanem előre. De most ugye, ha látom, hogy nőnek ki a felhőkarcolók a földből, és hogy hú, és milyen monumentális. És számomra meg az a döbbenetes, hogy itt van ez a fantasztikus érték, és micsoda épületeket építettek, és nekem hiányoznak ezek az épületek. Tehát hiányzik az, hogy ma miért nem építenek ilyen épületet, ami impozáns és szép is, és minden megvan benne, amire szükség van.
Én azt gondolom, hogy lesz majd korszak, amikor ezek az épületek képviselik azt a régmutatát, hogy megvannak a modern épületekből is már az mondjuk egy 50-60 évet, hogyha visszatekintünk, amelyek magas értéket képviselnek, nem szabad ezt csak egy stílusra szűkíteni, és akkor itt a műemlékvédelem, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy kicsit távolabbra nézni, és hamarabb gondolkodni, hogy még ami menthető, és olyan értéket képvisel, akkor azt nem hagyni veszni.
Hát mert ugye a mai épületek olyan szegényesek, meg csupaszok ezekhez képest.
Hát igen, de azt sose felejtsük el, hogy egy épület arról a korról beszél, arról egy lenyomat, ami akkor volt, és ezért igyekszik a kiállítás is egy kontextusba helyezni a szecessziót, hogy itt nem csak épületek nőttek ki a földből, az ekletikus, szép, egységes utcafrontban csak úgy hip-hop odavarázsolódtak, csak azért, hogy látványosak legyenek, vagy kivagyiságból, vagy fényűzésből. Nyilván akár ez is lehetett benne, valamiképpen ki akartak tűnni, és ezek méretükben is nagyobbak voltak, de mind a mellett azt gondolom, hogy én sétálkon is, amikor beszélgetek a hozzánk látogatókkal, akkor a részletgazdaságot, azt a bizonyos szépséget, amit a kiállítás címében is próbáltam megragadni, hogy azt a kort, amikor volt még arra idő, hogy így kimunkáljanak egységes stílusban, formanyelvvel, a kilincsig, a zárnyelvig, a zászlótartóig, a virágtartóig, az üzletportál fa vésetéig, az ablakig, a szám, ami az ajtó fölött van, hogy minden kimunkált, aprólékos stílusban tartott volt. Én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen közhelyként hat, hogy ebben a felgyorsult világban, de ezt mondjuk már 150 évvel ezelőtt is eleink azt mondták, hogy felgyorsult világosan élhetetlen, na most ezt azért még görgetjük, de hogy valahogy azt a világot, azt a korszakot, azt az érzést nosztalgiázzuk vissza, amikor volt erre idő és figyelem, hogy ilyen kidolgozott, részletgazdag, megkockáztatom, lárpulás szépségekbe is időt, energiát, figyelmet tettek.